Azt gondolom, hogy 1968 egy nagyon sűrű év volt. Azok számára, akik éltek, azok számára mindenféleképpen emlékezetes marad, mert hiszen a 68-as diák megmozdulások pár hét alatt felforgatták Európa teljes gondolkodását, és azt gondolom, hogy az a fajta életmód, amiben ma is részünk van, az nagymértékben onnan datálódik, illetve egy olyan fajta ifjúsági kultus és kulturális hullám indult el, amit azt gondolom, hogy mindannyian a saját bőrünkön érzünk. Közben 68-hoz megspékelődött még a csehszlovák eseményekkel, amik számunkra talán még jelentősebbek voltak, és ez a kettő egy olyan fajta lázadási hullámot, forradalmi hullámot jelentett egész Európa szerte, ami sok tekintetben a mai napig meghatározza a gondolkodásunkat. Itt van most a vonalban Szabó Máté, akivel arról beszélgetünk, hogy tulajdonképpen 1968 az miért jelentett egy teljesen új fajta stílust a forradalmak életében, illetve miért hasonlítja 1789-hez és 1948-hoz, ahogy azt mondja, hogy teljes mértékben megváltoztatta a mozgalmi fejlődést. Itt van természetesen a vonalban Szabó Máté, legalábbis remélem, hogy
kívánok.
Itt van.
Hát itt nem szabad arra gondolni, hogy egy mozgalom vagy egy felkelés lett volna olyan centrális, például a nyugat-berlini, vagy a párizsi, vagy akár az amerikai, hát Berkeley-ben a Free Speech Movement, hanem mert tulajdonképpen ugye 1789, 48, 49, 19. század és 1968 ezek mozgalmi hullámok, amikor is hát sokféle különböző mozgalom kerül napirendre. Hát nem csak a politikai mozgalmak, hanem a kulturális, sőt a vallási mozgalmak is átalakulnak ezekben a nagy úgynevezett történelmi cezúráknak az időszakában. És éppenséggel az 1968-as mozgalmak körül talán nem is annyira a politikai üzenet a maradandó annyira, hiszen ez a politikai üzenet az új baloldal volt elsődlegesen, és a marxizmusnak egy olyan megújítása, ami kétség kívül 1989-re teljes mértékben zsákutcának bizonyult, legalábbis én úgy gondolom személy szerint, persze van, aki ezt máshogyan véli. Azonban ezek a 60-as évekbeli mozgalmak azzal, hogy megváltoztatták a társadalomnak a domináns mintáját, tehát a fehér, jómódú középosztálybeli férfi, aki ugye a hát karrierének a derekán öltönyben és hát a éppen szokásos autóval jelenti a társamnak a hát mintáját, azzal szemben megjelent a nem is biztos, hogy hát férfi identitású, mert különböző alternatív szexuális, illetve hát nemi identitások és szerepek fogadandók el, ugye ez is egy fontos üzenet a 68-nak, itt indul meg a politikofeminizmusnak az irányzata, persze volt előtte is nőmozgalom, ugye a jogegyenlőségnek a gondolata a nőmozgalomban 19. századtól jelen van, az új feminizmus azonban éppességgel a női sajátosságoknak az elismertetését várja a politikától és a társadalomtól, tehát például egy nagyon szemléletes különbség az, hogy a régi feminizmus, tehát a polgári feminizmus, ugyebár azt követelte, hogy a nők ugyanúgy bemehessenek a hadseregbe, meg a rendőrségbe, ami egyébként be is következett mostanra már, tehát ne csak férfi hát foglalkozások legyenek ezek, hiszen az egyenjogúság alapján őket is megilleti az ott lét. Ellenben a új feminizmus azt mondja, hogy mivel a nők életet adnak, és az új generációknak a konkrét megszülői, éppenséggel ne legyenek erőszak szervezeteknek a tagjai. Tehát ezen a ponton a régi és az új feminizmus szemben áll egymással. Feminista mozgalmak mellett megjelentek a, hát most nagyon furán nevezzük őket, a LGBTQ és hát mindenféle alternatív szexualitás és nem identitási mozgalmak, amelyek ugyancsak a sajátosságnak az elismertetését kívánják. Tehát végül is itt egy új emberi jogértelmezés válik uralkodóvá. Ezt egy nagyon szemléletes képpel a CEU-nak a jelenlegi rektora úgy is szemléltette jóval előbb, hogy Magyarországon CEU rektor lett volna, és belekeveredett volna szegényebb a buta vitában, amit nálunk van, hogy tulajdonképpen a régi emberi jogi gondolkodás az olyan volt, mint a saktábla, tehát legyen mindenki fehér, meg mindenki fekete, és legyen egyforma, vagy pedig a biliárdgolyó. Ezzel szemben az új emberi jogi gondolkodás az pedig olyan, mint egy ilyen patchwork, tehát egy ilyen sokféle méretű, sokféle színű szálnak az összekötése, amiben minden hát, csoportnak a maga sajátossága szerint lehet jelen lenni, ugyebár külön kell szabályozni, külön kell engedélyezni, vagy följogosítani őket arra, hogy ezt vagy azt másként tegyenek. Hát ezek az identitási mozgalmak jellemzik ugye a fogyatékkal élőknek a csoportja, hogy az Egyesült Államokból indult elsődlegesen, de hát szintén világméretű ma már, amikor is ugyebár elkívánják ismertetni a különböző fogyatékossággal, a legkülönböző fogyatékosságokkal élők azt a sajátosságukat, tehát azt kívánják, hogy nekik speciális segítséget nyújtson, ugye például egy tömegközlekedés vagy egy választási rendszer, amit a miénk ugyebár nem nyújt megfelelő módon. Hát aki már látott olyat, amikor a kerekesszékkel élő embernek a magyar vonaton, meg a magyar tömegközlekedésbe kell utazni, és hát tudjuk azt, hogy hány metró megállóban van a régiek, főleg ugye nincsen megfelelő lift, vagy pedig hát a látássökkenteknek, ugyebár az alternatív hát ABC-n való üzeneteknek a hozzáférhetősége, hát ez végtelen korlátozott nálunk. Tehát ezek a gondolatok is 68-as vagy 60-as évekbeli mozgalmakra vezethetők vissza. Ugye új etnikai identitási mozgalmak jelentek meg, hát ebben is élen járt az Egyesült Államok, ugye a fekete párducok mozgalma, vagy a feketék mozgalma, amelyből ugye bár a, mindenki ismeri a Martin Luther Kinget, és azt is, hogy milyen véget ért. És akkor itt van egy olyan pont, ami nagyon eltér azóta, hát kialakult új mozgalmak és az akkori mozgalmak között, az erőszaknak a kérdése. Tehát ez a 68 egy végtelenül erőszakkal telített időszak, ha a fekete mozgalmakra gondolunk, akkor itt az úgynevezett riotok, a fekete gettóknak a erőszakos felkelései, fosztogatásai, gyújtogatásai jellemzők egy-egy olyan eseményre, mint amilyen a Martin Luther Kingnek a meggyilkolása volt, hát azt követően én nem is emlékszem pontosan, hogy hány halottal és milyen óriási anyagi kárral, hát a kárt okozó nagy tiltakozási hullám jelent meg az Egyesült Államokban, de nemzeti gárdát kellett bevetni, külön jogszabályokat, külön rendeleteket kellett alkotni, óriási szociális programok jöttek létre a feketék, hát egyenjogúságának a biztosítására, ami hát máig sem biztosított. És hát gondoljunk vissza, vagy pedig hát foglalkozunk a vietnámi háborúnak a problémájával. Az egész korszakot meghatározta az amerikai beavatkozás Vietnámban, és hát bizony az Egyesült Államok akkor végtelenül durva haditechnikát vetett be, ugye a második világháború ismert szőnyegbombázásokat, de a napalmnak a használatát, az Agent Orange-nak a használatát, amivel ugye a őserdőt tulajdonképpen hát megsemmisítették, hogy ott ne tudjanak a észak-vietnámi gerillák elbújni. Na most ez a nagy történelmi kihívás ugye egy széleskörű békemozgalomban jelentkezett egyrészt, amely polgári engedetlenségi akciókat alkalmazott, tehát erőszakmentes ellenállás hirdetett és gyakorolt, a másik vonatkozásban pedig az erőszakos ellenállásban, és hát itt jön be ugye a Che Guevara, a Mao-nak a képe, akik ugye a új típusú hát gerilla háborút ugye a centrumokon kívül, a vidéken, a globális faluban hát vezetik. Mai szemmel nézve ezek totalitárius és terrorista hát figurák sajnos, azt kell mondjam, az én szememben legalábbis. Tehát itt még jelen van ez a hagyományos forradalom gondolat, ami 1789-ben, 48-ban, vagy akár ugye a kommunista forradalmakban is jelen volt, hogy erőszakkal döntsük meg a rendszert. Hát ez nem következik be 1968-ban sehol sem, bár ugye alakulnak a politikai rendszerek, végül is De Gaulle lemond, újra értelmezik a francia politikát, Németországban, vagy Nyugat-Németországban is szociálliberális koalíció alakul ki a korábbi nagy koalícióval szembe, de ezek a politikai rezsimeknek a változásai rövid távúak, hosszú távon a nagy társadalmi kulturális folyamatok azok, amikre azt lehet mondani, hogy itt egy nagy változás indult meg, és tulajdonképpen ahogyan ezt egy híres amerikai szociológus mondta, a csendes forradalom. Tehát nem az erőszakos forradalom, hanem a mindennapoknak a forradalma, ahogyan a női szerepek, ahogyan a kisebbségi szerepek átalakulnak, ahogyan a kultúrában a alulról jövő kezdeményezésnek, vagy a civil társadalomnak a szerepe átalakul. Hát ez mind nem közvetlenül ezekre a diáklázadásokra, de annak az időszaknak, hogy úgy mondjam, a átalakulására vezethető vissza. Yesterday a child came up to wander, caught a dragonfly inside a jar. Fearful when the sky was full of thunder, and cheerful at the falling of a star. Then the child
És továbbra is Szabó Mátéval beszélgetünk 1968 üzenetéről. Meg ugye van egyfajta kettőség abban is, amit mondott, mert ugye egyrészt ott van ez a vázi forradalmi romantika, ami a Che Guevara vonalhoz kötődik, ami nyilván egy erőszakos vonal, tehát ezt másképp, mint egy forradalmi romantikával nem nagyon lehet elfogadni. Másrészt pedig nagyon megerősödnek a keleti tanok hatásai. Gandhinak, a Gandhi kultusza akkor jelenik meg, ennek a békés egymás mellett élésnek a kultusza, a hippi mozgalom. Tehát, hogy azért nagyon sok minden olyan keveredik itt egymással, ami azt mutatja, hogy itt egy őrült nagy útkeresésben van az ifjúság, de az egészen biztos, hogy közben a világot igen, meg akarja
hát ezek
változtatni.
A korszakok összetettek és sokfélék. Egyébként ez igaz az 1789 és az 1848-49, csak azok mondjuk, hát jóval inkább mondjuk politikai jellegű átalakulások voltak, amik egyébként politikailag, hát legalábbis 1789 hosszú távon sikerre vezettek. 48-49 már érdekes, hogy változtatott, de nem közvetlenül. Itt azonban a 68-as mozgalmak, vagy a 60-as évekből induló mozgalmak esetében nem annyira ez a politikai vonal a fontos, talán inkább éppen annak a kudarca. De ennek a kudarcnak az eredményeképp azonban a 70-es években egy rendkívül masszív baloldali terrorizmus jelent meg Olaszországban, Japánban, Német Szövetség Köztársaságban, sőt az Egyesült Államokban is ugye a Weathermaneknek a mozgalma. Itt az út évben vagy két éve mutattak be egy filmet ezzel kapcsolatosan, mert Magyarországon érdekes, hogy a 60-es évek mozgalmainak nagyon nagy a kulturális rezonanciája, tehát ugye a zene nagyon fontos benne, aminek hát tulajdonképpen a dallama és a jellege, hát a mai napig meghatározza a könnyű zenét, vagy akár a fiataloknak a mindennapi kultúráját is. Rengeteg film, rengeteg irodalmi alkotás, meg megdöbbentő, hogy Magyarországon, ezt a 68 előtt, vagy mondjuk inkább a prágai beavatkozás előtt azért itt is a liberalizáció volt a jellemző, hát mennyi film készült itt is a 68-nak a hatása, és ezeket be is mutatták, tehát ilyen értelemben ez egy érdekes dolog, hogy a keletről, tehát a akkori kommunista táborból, végül is ezeket a 68-as mozgalmak, ez egy kicsit úgy, mint a saját mozgalmaikat szemlélték, tehát kétségkívül baloldali mozgalmak voltak, amelyeknek a jó részt hát a marxista ideológiára vezették vissza a forrásvidéküket, sőt, hát egy alternatív Marx, vagy akár Lenin értelmezése, népszerű volt a Magyar Lukács Györgynek is a figurája, például Rudi Ducske, ugye, aki a Német Szövetség Köztársaságban volt a diákmozgalomnak, hát a koronázatlan királya, meg is látogatta Lukács Györgyöt Budapesten egy diák delegációval, vagy egy diák csoporttal együtt, és hát a Lukácsnak nagyon tetszett, hogy az ő 20-as évekbeli hát írásait még olvassák a Német Szövetség Köztársaságban, de hát ez nem is meglepő, hiszen az amerikai beavatkozás Vietnámba az az antiimperializmusnak a hát problémáját nagyon nagy mértékben előtérbe állította. Azonban az a vonal, amit ön említ, és ami véleményem szerint tényleg a maradandó és a hosszabb távra szóló, az erőszakmentes ellenállásnak és a polgári engedetlenségnek a vonulata, tehát Che Guevarával és Maóval szemben Gandhinak az útja, és hát a háború ellenesség, az erőszak ellenesség egy nagyon-nagyon fontos, és véleményem szerint sokkal maradandóbb hatású volt a későbbi mozgalmakra, hiszen a ökológiai mozgalom és az atomfegyverkezés elleni későbbi nagy békemozgalom, mind-mind a polgári engedetlenség és az erőszakmentes társadalomnak a gondolatára épül föl. Hát ez az erőszakmentes gondolat a feminizmusnak is a központja, tehát a feminizmus sem kíván, mondjuk konfliktusok útján kíván változtatni, konfliktusok a férfi dominanciára, patriarchizmusra, szexizmusra épül a társadalommal és kultúrájával, azonban nem az erőszakos változtatás. Kétségkívül fontos az erőszak sajnálatos módon, például az amerikai etnikai mozgalmokban, a feketék mozgalmokban, tehát olyan nagyszabású ilyen városi zendülések, nagyvárosi zendülések vannak, mint a Martin Luther Kingnek a meggyilkolása után, de lám itt is az erőszak és az ellenerőszak lép egymással szemben. Korábban beszélgetésünkben említett az Eper és Vér című filmet, ami valóban meghatározó, jó, szerintem jól közvetíti ennek az időszaknak a szellemiségét. Egy olyan diákról szól, aki sporttól él, szeretkezik, szereti az életet, és belesodródik ezekbe a mozgalmakba. De ugyanez Zabriskie Point, Antonioni-nak a olasz rendezőnek az amerikai cím, és egy ilyen figurát mutat be, és amíg az Eper és Vérben ugye erőszakmentes marad a főhős, addig a nagyításban ő egy fegyverrel lelő egy rendőrt, és ez nagyon jellemző ezekre az összecsapásokra, ahol ezek az új baloldali fiatalok azt hiszik, hogy ők is tulajdonképpen a vietnámi konfliktusnak a része, és hogy ezt a konfliktust ki kell terjeszteni a nagyvárosoknak a világára, mert ez az, amit ugye Mao és a Che Guevara üzennek nekik. Hasonlóan gondolkodnak például a házfoglalók is, tehát ugye az is végülis a tulajdon elleni erőszak, a elfoglalása az ingatlanoknak és az ottani alternatív életmódnak a kialakítása, szintén a polgári társommal szembeni ellenállás. De hosszabb távon az alternatív mozgalmak, az alternatív életforma mozgalmak, vagy akár az új spiritualizmus, amit ön említ, vagy a rászoruló csoportoknak, a különböző betegcsoportoknak, a pszichiátriai betegeknek a sajátosságait elismerő alternatív kezdeményezések, ezek erőszakmentes jellegűek. Tehát azt mondanám, hogy a úgynevezett csendes forradalom, hogy ezt egy elemzője mondta, egy amerikai szociológus, ez ennek a 60-as éveknek a hosszú távú hatás, és tulajdonképpen a terrorizmus egy átmeneti, sajnálatos módon nagyon káros átmeneti időszak, hiszen mindenütt a 70-es években ilyen szükségállapot törvények, rendőri és információs, mondjuk agresszió a társadalommal szemben a jellemző, és tehát tulajdonképpen az ellenerőszakot hívják létre ezek a kis erőszakos csoportok, amelyek aztán elszigetelődnek a szélesebb mozgalmaktól, azonban később a 80-as években az ökopax mozgalmak, az ökológia és a feminista mozgalmak, azok bizony ezt az erőszakmentes ellenállást viszik tovább, és tulajdonképpen az anti-autoriter üzenetet, ami benne volt a 60-as években, ez némiképpen ellentétben állt a hagyományos marxista ideológiával, és azt hiszem, hogy ki is kellett lépniük ezeknek a mozgalmaknak annak a bűvköréből, hogy valóban újat tudjanak alkotni. Ahogy Heller Ágnes is írja, itt a posztmodern mozgalmak jelennek meg a 60-as években, és a posztmodern változtatás igény az nem az erőszakos, forradalmi, vagy akár a reformista igény, úgyhogy szerezzük meg a többséget a kormányzatban, hanem a mindennapoknak az átalakulása, a civil társadalomnak az átalakulása.
Én azt látom visszaköszönni, amit most ön mond, azokban a civil megmozdulásokban is, amikkel ma találkozunk, tehát Magyarországon, amikor a civil szféra abszolút támadásnak van kitéve, az a civil szféra az abszolút ezt a békés, antiautoriter, de mindenféle polgári elengedetlenséget igénybe vevő vonalat követi, és eszébe nem jut ebből kilépni.
Magyarország meg a keleti blokk ebben az időszakban érdekes, mert Magyarországon tulajdonképpen egy hasonló folyamat zajlik, mint Csehországban, egészen ugye a beavatkozás pillanatáig, és 73-ban, amikor a reformokat visszavonják, akkor mondjuk rendeződik vissza egy kicsit a rendszer, vagy kicsit nagyon a rendszer. Tehát itt azért jóval kisebbek a változtatásnak a lehetősége. Nyilvánvalóan Kelet-Európában semmiféle esélye nem volt az autoriter és totalitárius rendszerekkel szembeni erőszakos ellenállásnak, és józan ember ezzel nem is foglalkozott. De épp elegendő provokációt jelentett akkor mondjuk a beat zenének a hallgatása, vagy a hosszú haj, vagy egy kicsit más típusú mondjuk kapcsolatrendszer nemek között, vagy emberek között, barátok között. Tehát itt jóval kisebb volt a toleranciája a társadalomnak. És hát ilyen értelemben azért érdekes, hogy mind Lengyelországban, mind Belgrádban, akkor Jugoszláviában, hát mindben nyilvánvalóan a Prágában azért voltak ilyen diákmozgalmak, diák megmozdulások, hát amiknek a vége általában persze egy erőteljes represszió lett, és hát visszarendeződés lett. Tehát itt Kelet-Európa akkor mindenképpen elutasította a változást, és azt mondanám, hogy a Kelet-Európának, meg a kommunista rendszereknek a 68, az éppen a 89-szel következik be. Na most ez egy érdekes dolog, a 68 és a 89-nek az egymásra játszása, és a legérdekesebben véleményem szerint a két Németországban mutatkozik meg. Tehát ugye az egyik Németország, a nyugati Németország számára a 60-as évek mozgalmai, az egyenlő volt a fasiszta múlttal való radikális leszámolással. Tehát ugye valóban minden Németországban, mint Olaszországban megdöbbentően nagy számú hivatalnok, akár rendőr is megmarad a, hát bizony a fasiszta rendszerből, és hát úgymond ezzel a múltról nem nagyon beszélnek. Hát a németeknél is és az olaszoknál is tulajdonképpen nagyon erőteljes ez az igény, hogy hát akkor most leplezzük le a köztünk lévő fasisztákat és fasizmust, illetve a családnak az autoriter szerkezetébe beépülő hát fasiszta vagy autoriter hagyomány. Na most, amikor aztán a 89-es rendszerváltás alakul ki, akkor főképpen a német konzervatív körökben, hát elsődlegesen a CDU környékén, meg a CSU-ban, meg hát azóta vannak újabb és erősebben jobboldali pártok is, meg csoportok is, egy olyan megközelítés és logika jelenik meg, hogy hát mennyivel jobb volt ez a 89-68-nál, hiszen 68-ban ugye egyfajta új baloldali, a Német Szövetség Köztársaságnak a jólétét és az útját megkérdőjelező hát tiltakozási hullám volt jelen, míg 1989 ugye behozza a német újraegyesítést, és hát annak azt a hatását, hogy Németország a mai Európának egy domináns hatalma lesz ismét, vagy már megint, hát ezt nem tudom, hogy ki úgy érti, hogy akarja. Másrészt pedig hát visszaszorul a baloldaliság, a kommunizmus. Tehát a német esetben nagyon érdekes viták vannak erről, és ott nagyon eltérő a két évforduló. Tehát a 40 éves évforduló esetében akkor még ugye zöld szociáldemokrata kormányzat van, amely alatt egy, hát azt mondanám, hogy nagyon komoly támogatást kap ez a mondjuk 68-as nosztalgia, vagy visszaemlékezés, nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak. Ellenben manapság ott is inkább ez a mondjuk hang hallható, hogy hát mennyivel jobb ez a 89-es hagyomány, mint az a 68-as, ami végül is hát anarchizmusra és marxizmusra volt terhes. Bizony Magyarországon is lehet különbséget látni a 40. és az 50. évforduló között, nem csupán a kormányzatnak a összetétele változik meg, ugye akkor szociálliberális, ma pedig jobb közép domináns Fidesz kormányzat, hanem az idők szele is más, és ennek következtében azért hát jóval inkább a 68-at kritizáló, főleg annak a baloldaliságát kritizáló hangok jelennek ma meg, míg 10 évvel ezelőtt azt tulajdonképpen azért egy ilyen elég szimpatikus hagyománynak értékelték sokan. Hát ma nehéz mondjuk konferenciát szervezni, vagy kiállítást szervezni, vagy azt gondolom, hogy akár könyvet is írni, meg mit tudom, főleg támogatást kapni mindenre. Jóval nehezennek tűnik ez ma nekem, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt.
Hát akkor ennyit, a történelem objektivitásáról, én azt gondolom. Viszont egészen biztos, hogy az, ami 68-ban történt Európában, Csehszlovákiában, Franciaországban, az nagy mértékben meghatározza a mai hétköznapjainkat is, úgyhogy érdemes tisztában lenni vele, és beszélgetni róla, hogy ki hogy értékeli, mert azt gondolom, hogy az visz minket csak előbbre. Én nagyon
igen,
szépen...
hát azt gondolom én is, hogy beszélni, diskurzus folytatni kellene. Én az, Németországban ez zajlik egyébként, tehát el is mentem ugye körülnézni egy kicsit, és hát a jobb könyvesboltokban mindenütt van egy 68-as sarok, vagy 50 éves a 68-as sarok. Hát Magyarországon eddig egy monográfiát láttam a magyar 68-ról megjelentetni, ami egy nagyon jó kis könyv, és örömteli, hogy volt és van. De hát mondjuk szélesebb média diskurzust egyáltalán nem látok, hát persze kérdés, hogy hol kéne azt nekem keresni egyáltalán, hogy hol lenne az a szeglete a magyar médiának ma, vagy a magyar nyilvánosságnak ma, ahol ez a 68 helyet kap. Hát nyilván a szocialista párthoz közel a alapítványok körében létezik ilyen, meg észrevehető ilyen, de hát az is egy mondjuk más típusú jellegű diskurzus a mondjuk kvázi a szocialista hagyománynak és a radikális hagyománynak az összekapcsolása. Én azt gondolom, hogy 68-nak az üzenete jóval több, mint hogy a MSZP közeli alapítványok foglalkozzanak vele, tehát jó lenne ezt egy kicsit jobban előtérbe állítani, akár a civil diskurzusokban is, amelyek hát az önök rádiója segítségevel is hát kapnak ehhez valamilyen inputot.
Köszönöm szépen Szabó Máténak, az ELTE AJK Politika Tudományi Intézete politológusának, egyetemi tanárnak, hogy velünk volt, és hát sok jó diskurzust kívánok!